Eredményes élet találkozó 2010. február 5-e.
Sziasztok! Isten hozott mindannyiótokat, öröm látni titeket. És remélem nem okozok csalódást, Sanyi nincs sajnos most ismét. Múlt héten se tudott jönni, de én se. Utaztunk Ukrajnába, volt ilyen kis kiruccanás, ilyen vezetőkkel, jó volt nagyon. Lehet, hogy majd beszélek róla, de hogyha a jövő héten már jön a Sanyi is egyébként, hogyha visszáll a rend, úgymond, de ugyanakkor ne legyünk megszokottak a Sanyival, úgy értem, ő egy ajándék, amikor Isten adja, de Isten ugyanúgy. Azt a múlt héten párszor Kende volt az, aki így itt volt, és bátorított mindenkit, ő is egy nagy ajándék, sőt, tényleg a pásztorunk, és hát elkezdjük, és persze nem kizárt, hogy beesik valaki, aki esetleg egy, még nem tudom, de most én pottyantam ide. Jó, tényleg nagy öröm látni mindenkit. Néhányan messziről utaztatok, néhányan közelről, de mindannyian azzal a vágyjal és várakozással, én hiszem, hogy így, hogy kapjatok és válaszokat, és bátorodjatok, és aztán egymás által is. Úgyhogy tényleg, majd nyilván ezért a végén, ugye, hogyha van kérdés, hogy valakinek egy bizonysága, az jó, mert az mindannyiunknak segít, és mindenki kap belőle. De, oké, hogy kicsit fókuszba hozzuk ezt az egészet, lehet, hogy imádkozni kéne. Jó? Mi vallásos kis kötelezettség, ami ugye csak egy vicc kötelezettség, meg hogy vallásos, hanem ez az alapja, ami kapcsolatunk Istennel. Nem ezért vagytok itt, én hiszem, én is csak ezért vagyok itt, ha nem lenne kapcsolatom vele, akkor miről beszélnék? Értem, akkor nem lenne értelme. Úgyhogy csak hajtsuk meg a fejünket, tiszteljük meg így Istent, és kérjük egy akarattal. Drága Úrunk, arra kérünk, hogy áld meg ezt a reggelt, vagyis a Te jóságod, a Te szereteted, a Te gondoskodásod hadd mutatkozzon meg ma itt. Köszönjük, hogy Te tanítasz minket, hogy Te pontosan tudod, hogy mik a szükségeink egyenként. Te pontosan látod azt, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, és milyen célból vagyunk itt. Mi az a terv, mi az a, amit Te elkészítettél már nekünk. És köszönjük azt, hogy nem vagyunk egyedül, nem vagyunk magányos harcosok, és nem vagyunk elveszettek, kóborlók, és hogy adtál nekünk egy helyet, elsősorban benned, de hogy van egy fizikai hely is, ahol összejöhetünk, akár most, akár más események kapcsán. És köszönjük ezt, Uram, hogy van fölöttünk is, úgymond a betakarás, hogy van fölöttünk egy ajándék, akit te adtál, egy vezető, egy pásztor. Köszönjük a Sanyit, köszönjük a pásztor Kendét, a pásztor Schellert, és az összes embert, akinek te tekintélyt adtál és szolgál. És persze mindannyiunkat, akik egyenlő részben fontosak neked. Mi fontosak vagyunk neked. És köszönjük tényleg. És szeretnénk imádkozni, hogy vigyázz a Sanyékra az úton, adj nekik biztonságos utat, hogy odaérjenek időben, és aztán ne érje őket semmiféle baleset, ott sem, sportolás közben, és hazafele, és csak védd meg őket, és jön neki jó pihenést, felfrissülést, és szólj hozzá, hogy hadd bátorodjon és épüljön ő is. Tényleg, Uram. Csak álmodunk, hogy mennyi csodát adsz nekünk. Szeretnénk látni, és ha nem látjuk, ezt te látod kívülről a legjobban. Ha mi nem látunk, akkor nyisd meg a szemünket, Uram. Nyisd fel, és ébresz fel minket. És áld meg azt a reggelt. Még egyszer, Uram, kérünk. De drága szent nevedben imádkoztunk. Jézus, Urunk. Ámen. Amen. Amen. Jó. Van pár gondolat így bennem, amit hiszem, hogy Istentől kaptam, hogy nektek is jó lesz. Oké. Egy gyors bizonyság, vagy nem is tudom. Hogy voltunk ugye Ukrajnába múlt héten egy páran, nem is tudom, ilyen 6-7 autóval, ez olyan 30-40-en Magyarországról, és voltak ott Ukrajnából is. Nem tudom, tudjátok, hogy van Ukrajnában is gyülekezet, tehát olyan, mint itt, és Ukrajnában van összesen most már 3, mert van a Lvivbe, Lembergnek is hívják, nem tudom, tudjátok-e, van Kijevbe, és van Ungváron. Úgyhogy ámulatos, ez csak egy csoda. És így összejöttünk ott, az ottaniak, és Magyarországról, nagyon közel állók vagyunk igazából. És amiről szó volt, ez ilyen meglepő, úgy értem, nem erre készültünk, mert volt egy központi téma, de ez imáról tanított Isten, úgy értem. Ámulatos volt, úgy értem, olyan dolgokat mutatott meg, amit eddig csak így halványan sejtettünk, vagy így csak így ott élt bennünk, de nem vált így kézzel foghatóvá. Ez jó, úgy értem. Van egy vers 2 Korintus 4-ben. Ki is nyithatjátok, ha van Bibliátok. És kapcsolódik ehhez, úgyhogy azért mondom. 16. verstől, tehát 2 Korintus 4.16. Itt van 3 vers, ami ilyen elég mély, elég tartalmas. Én egy ilyen új, vagy egyszerű fordítást fogok olvasni, jó? Nem egészen ugyanaz, mint a Károli, de a lényege ugyanaz. Úgyhogy figyeljetek. Csak aki bevezető, itt arról beszél Pál apostol, aki ezt írta, hogy sok nehézségen és próbán megy keresztül, sok szenvedésen és sok problémán. És mégse adja fel, mégse fárad bele. És erről beszél aztán, hogy miért, és hogy így mi van a háttérben. Mi az ő támasza, mi az ő titka, mondjuk így. 16. azt mondja. Ez az oka, hogy nem adjuk fel, és nem fáradunk bele a szolgálatba. Igaz, testünk egyre idősebb és gyengébb. A belső emberünk mégis napról napra megújul. És ugye a belső ember, ez a kifejezés erről, a Sanyi sokat beszélt, ha Efézus 3-ra visszaemlékeztek, amikor arról volt szó. Erre egy egész sok szó volt. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, ami belső emberünk, ami új természetünk. Ugye abban a pillanatban, amikor igen mondtál Jézusnak, először egy új teremtés kezdődött benned. Ugye el is végződött, tehát megteremtődött benned, lehet így mondani. Egy új ember, a szellemed, ami addig halott volt, ugye az ember test, lélek és szellem, a szellemed élővé vált. A szellemünk, ugye az Isten tudatos részünk, az a részünk, az a láthatatlan részünk, amely tudatában van Istennek, amely rá tud hangolódni Istenre, amit tud hallani Istentől nagyon pontosan, és amely összhangba tud kerülni Istennel, a mindenség teremtőjével, aki megalkotott minket, és az egész világot egy pontos céllal. Oké, tehát, hogy a mi belső emberünk napról napra megújul. És azt hiszem, itt, és talán Efézus 5-ben is van erről szó, vagy Efézus 4-ben, majd a Sanyi is biztos fog erről beszélni, ha odaérünk, pár év múlva. hogy ez a megújul, ez azt jelenti, hogy vadonatúj lesz. Tehát, hogy minden nap olyan, mintha most kezdődött volna. Nem az éretlenségét értve, hanem a természetét, a minőségét értve. Hogy bennünk olyan, mintha a testünk folyamatosan tökéletes és hibátlan lenne. És soha semmi betegség, semmilyen fájdalom, meg probléma, meg elváltozás nem lenne, hanem folyamatosan, mert ez az új teremtés, ez egy tökéletes teremtés, ami ezt jelenti, hogy nem romlik meg, nem betegszik meg, ez, hanem mindig új marad, És persze, mivel ez úgymond Istentől kaptuk, de a mi részünk, ez azért fejlődik, tehát tudunk növekedni benne, tud gyarapodni egy módon, és az attól függ, hogy mivel tápláljuk, mondjuk így, hogy mit fogadunk el, mit hallunk, milyen döntéseket hozunk, és ez nagy hatása van arra, hogy a belső emberünk mennyire növekszik, de ettől függetlenül mindig új marad, tehát ez mindig tiszta és hamisítatlan. És ugye van az óember, ennek a párja, amiről szintén lehet, hogy volt már szó, az úgy hívja a Biblia, hogy az óember, vagy a régi teremtés. Erről úgy is hallhattatok, hogy a régi bűnös természetünk, amely csak az alapemberi természet, úgymond az alapjárat az embernek. És azért hívják bűnösnek, ugye, mert Ádám óta ezt örököljük, ugye a Biblia tanítja a férfiakon keresztül, de minden ember, tehát ugyanilyen nőkbe is benne van, de így öröklődik. Tehát amikor megszületik az ember, már benne van, már bűnös, már nincs esélye Isten előtt önmagába. És ez egy, nem egy népszerű tanítás, ez nem egy népszerű gondolat. Lehet, hogy hallottatok olyan helyeken, ahol ezt máshogy tanítják, de a Biblia ezt tanítja, hogy az óemberről. És ugye Rousseau mondta talán ezt a sajnos ostobaságot, hogy minden ember jónak születik, de megrontolja a társadalom. És ez egy jó kifogás az embernek, hogy hát más a hibás, hogy lehet mutogatni, ugye? De igazából ez a lényeg, hogy mi vagyunk a felelősek, és így születünk, és a döntéseinkért vagyunk felelősek. Hogy mi, kiben élünk, ezt mi választjuk. De erről tényleg Efézus 3-ban sok szó van. De jó ezt így felfrissíteni. Jó, oké, ott tartottunk, mi eljutunk a lényeghez. A belső emberünk mégis napról napra megújul. Mert a mostani könnyen elviselhető szenvedéseink csak rövid ideig tartanak. Mégis örök dicsőséget szereznek számunkra. Ez a dicsőség pedig olyan csodálatos, hogy össze se lehet hasonlítani a szenvedéseinkkel. Oké, csak hogy miről beszél itt megint, hogy van egy dicsőség, van egy gyakorlatilag amikor nyilvánvaló lesz, hogy Isten mit csinál, úgy értem, Isten láthatatlan, Isten nem látjuk így direktbe, de amikor nyilvánvalóvá válik Isten természete, Isten cselekedete, Isten munkája, azt arra mondjuk, hogy Isten dicsősége megnyilvánul, amikor Isten dicsőségét látjuk. Tehát amikor az emberről kiderül, hogy nem az ő érdeme volt, hanem ez valaki más érdeme. Amikor neked, tehát Istenbe bízva teszel valamit, rávársz, és sikerül valami, akkor a dicsőséget Istennek adod, akkor az érdem, az elismerés Istennek jár. A mi érdemünk mindössze annyi, hogy őt választottuk, és hogy mellette hoztunk döntést. És hogy vannak szenvedéseink, igen, de hogy ezek nem hasonlíthatók ahhoz, a dicsőséghez, és itt beszél egy örök dicsőségről, mert egy másik dolog, ami majd a halálunk után vár ránk. És nem tudom, ebbe ezen így gondolkodtatok-e, hogy ez a, vagy úgy nézitek a földi életet, hogy ez csak egy átmenet, hogy ez csak egy időszak, és aztán ennek van folytatása, egy örök dicsőség. azoknak, akik Isten mellett döntöttek. Amikor én talán még nem voltam hívő, és először így kérdezgettem ilyen jelentőségteljes dolgokról, és azt hiszem, lehet, hogy pont a Sanyival, vagy Sanyit faggattam éppen, hogy de mi van azokkal a gyerekekkel, akik meghalnak, vagy hogy van ez az egész halál dolog? És azt mondta, hogy nézd a nagy képet, nézd arra, hogy ez az élet, ez nem az egész, ez nem annyi, hogy itt az eleje, itt a vége, és ennyi volt, és kész. A mi életünk az több, ennek van egy nagy egy folytatása, és persze lehet úgymond egy nem kívánatos irány, vagy egy Isten nélküli irány, hogy ezt hívják pokolnak, és lehet egy olyan, amikor elfogadod Jézus Krisztus áldozatát, és akkor a megváltást, kifizette a bűneid, és akkor van egy örök dicsőségben lévő folytatása. És van egy ilyen tanítás a Bibliában, és vers szerint nem emlékszek, de úgy emlékszem, hogy 5 Mózes 20 valamennyiben van, hogy a gyermekek egy bizonyos kor alatt, az elszámolthatatóság kor alatt, ez mindenkinél változhat, automatikusan a mennybe kerülnek. És ott jobb nekik, mint itt. Lehet, hogy szülőként nem egy kemény dolog, nagyon kemény, de ugyanígy, amikor valakinek a házastársa, vagy akár szülője meghal, az nem egy könnyű dolog, ez egy veszteség, ez egy fájdalom. De ha az újjászületett, vagy ha egy olyan gyermek, aki még nem ért el az elszámolthatatóság korát, akkor a mennybe megy, ahol jó neki. Értem? Az egy ámlatos hely, ahol wow, a menny. Csak azért mondom, hogy gondolkozzat, ugye te ne éljetek a mindennapjaitokban ilyen kis körökben, kis szürkeségben, hanem gondolj erre az örök dicsőségre, ami rád vár. És erről a Biblia azért ír elég sokat. A pokolról még többet ír, az egy nem kívánatos hely, ez nem egy jó hely. Isten, nincs ott Isten, ott van minden vágyad, minden lehetőséged, amit nem használtál ki, és folyamatosan marcangol. És nincs akivel nek elmondhatnád, nincs ami vigasztalna, ami megoltaná, ami kicsit csillapítaná a fájdalmat. Ez folyamatosan ott van, ez a pokol. A menny, az mondhatjuk, hogy ennek az ellentéte, ahol minden jelen van, ahol képzeld a legteljesebb életet, amit akár itt a Földön élhetsz, és vedd ki belőle a bűnt, a fájdalmat, a hazugságot, a kicsinyességet, az önzést, és az összes ilyen dolgot. És ott vagyunk mindannyian együtt, és élvezzük egymás közösségét, de leginkább Isten, Jézus Krisztust, aki ott az uralkodó, aki miatt ez az egész lehetséges, aki miatt oda juthatunk. És gondolj erre, úgy értem így, bátorítalak, hogy erről gondolkodj, hogy van egy ilyen, és a perspektívádban, az életről való nézőpontodba próbáld ezt behozni. Gondolkodj róla, hogy van egy ilyen, és az életem folytatása, hogyha újjászületett hívő vagy, akkor ez lesz. És ez nagyon fontos, úgy értem. Nem véletlenül mondja el ezt a Biblia. Oké, olvassuk csak tovább, mert itt elmondja is, hogy miért. 18. vers, és ez a konklúziója kicsit ennek vagy ez a magja. Nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, vagy nem a látható dolgokra nézünk, hanem a láthatatlanokra figyelünk. Ez egy kicsit furán hangzik, ugye? Ugyanis, ami látható, az hamar elmúlik, ami pedig láthatatlan, az örökké megmarad. Itt elmondja, hogy mi a lényeg. Értem, láthatatlan dolgok. És itt most nem szellemekre gondolunk, ugye, amik persze lehetnek akár angyalok, hanem akár olyan itt megtapasztalt láthatatlan dolgokra, amik nagyon valósak. Ugye leginkább egy ilyen ugye a szeretet, ami nyilván megvalósul egy, aminek van cselekedete. Ugye a szeretet az az, ami hogy a másiknak a javát akarom, azt akarom, akkor tudom szeretni a másikat, de akkor szeretem a leginkább, amikor azt tudom adni neki, amit a leginkább neki szüksége van. Okay, nem az, amit én szeretném, hogy tegyen, nem az, ami ő szerinte esetleg a legjobb, és lehet, hogy nem is jó gondolja, hanem amiről a legjobb tudásunk szerint, ugye, tudjuk, hogy a legnagyobb szüksége van rá. A láthatatlan dolgok, a láthatatlan valóság, ami létezik, itt van körülöttünk. Ezzel nyilván nem mondtam újat. És őt felhívja a figyelmet nekünk, aki itt így a Pál apostol, hogy figyeljünk oda a láthatatlan dolgokra. Figyeljünk oda, hogy ezek ugyanolyan valóság, mint a látható dolgok. És ugye könnyen beleltünk csapva, és csak erre nézzünk, amit látunk. És ugye ez a kísértéseink, ugye, amikor meg vagyunk kísértve valamivel, a világrendszer által, ugye, vagy tehát az ellenségünk által, az ördög által, aki egy láthatatlan szellemi lény, de nagyon valós, akkor általában az arra irányul, hogy a szemünket vegyük le erről az örökké való dolgról. Vegyünk le, ez nyilván egy képes beszéd, mert tudod, hogy látod a láthatatlant? Nyilván nem a szemeddel látod, de a figyelmed, a belső összpontosításod, a szíved, mondjuk így, az embernek a legbelső gondolkodási és motivációs rendszere, az rá tud irányulni úgymond a láthatatlan dolgokra. És ez csak a mi döntésünk, hogy mire figyelünk. És azért adta Isten az igét, Isten igéjét, hogy elmondja nekünk, hogy van egy láthatatlan valóság. És ugye innen tudjuk, hogy milyen az láthatatlan valóság. Nem elképzeljük, tudod, nem vizualizáljuk, hogy hú, jön felém Jézus a homokos tengerparton, és mit hosszú szőke haja van, és kék szeme, és mit tudom én. Hanem hogy Jézus, tudod, ő valamilyen, és az, hogy vizualizálom, az nem segít nekem egyébként, hanem egy valós személy, de most láthatatlan. Itt volt a Földön egy ideig, látható volt, de most láthatatlan, de él. Ez nagyon fontos. Isten él. Ennek mi vagyunk az élő bizonysága itt, mert mi hittünk benne, akit ugyan nem látunk, de rájöttünk, átgondoltuk, meggyőződtünk, hogy ez igaz, hogy ő élt, hogy ő feltámadt, és most is él, és hogy valamit akar tőlünk. És ő azt akarja, hogy figyeljünk odára a láthatatlan valóságra. És mert nem a látható dolgokat tartjuk szem előtt, hanem a láthatatlanokra figyelünk. Mert a láthatókkal van egy kis probléma. Elmúlnak. Ugye bármi. Ez a számítógép pár év múlva már csak egy ócska műanyag és szilícium darab. Az autóm ugyanígy egy vas vagy alumínium csotrogány lesz, akármiből is van. És persze ez a világ most ugye egyre gyorsabb, és mindenre. Régen, nem tudom, 40 évig is működtek az autók. Most már jó, ha 10 évig futnak úgy, ahogy. És egyre rövidebb az élettartama mindennek. És itt az igazolása, ugye? A látható dolgok csak ideig valók. És ez, most hogy épp ez mennyi, az nem is ez a lényeg. A lényeg az, hogy nem tartanak örökké. De amire nekem szükségem van, azok örökké való dolgok, ugye? Ezek az embernek a lelki szükségei, ugye, amiről sokat hallhattatok, és amikről olyan könnyen el tudunk feledkezni. Hogy mire van ugye egy fontosság utáni vágy, a szeretet, a megbecsülés, a szépség utáni vágy. Ezeket mind Isten rakta belénk, és ezek vágynak a változhatatlanra, az örökkévalóra. De csak egy helyen találjuk meg ezt a változhatatlanságot, ezt az állandóságot a láthatatlan tartományba Istennél. És meg egyszer, ez nem azt jelenti, hogy ezek nem valós dolgok. Ez nem a láthatatlan valóság, ez nem az, amit én elképzelek. Ugye ez a mai korszellem, vagy nem is tudom, hogy mondják. Tehát ez a mai legfőbb ilyen irányzat, hogy a valóságot te hozod létre a képzeleted segítségével. Ez egy hazugság. És remélem rá jöttél már, biztos vagyok benne, hogy legtöbbünk rájött erre, de a láthatatlan valóság is ugyanolyan meghatározott rendben létezik, mint ez a látható valóság. És ez nagyon fontos. És hogy mi közön van hozzá? Miért a láthatatlanra figyeljek? Ugye, ez már nem változik, és mert onnan kapom meg azokat a betöltését a szükségeimnek, amelyek állandóan itt vannak bennem. Mert így vagyok megteremtve. A Prédikátor könyve 3.11 mondja, hogy az emberben ott van az örökkévalóságot, Isten belehelyezte a vágyat arra, és a tudatosságot arra, hogy tudja, hogy van egy örökkévaló. Tudja, hogy vannak változhatatlan dolgok, és vágyon erre, és csak ez tud megelégíteni igazán. Csak ez tud megelégíteni. És az oké, és miért beszéltem én az elején az imáról? Hogy jön ez ide? Úgyhogy az ima az egy nagyon különleges dolog. Az nem arról szól, hogy kérek valamit és kapok elsősorban, ez benne van, de ennek az egésznek az alapja a kapcsolatom Istennel. Ugye, mint egy gyermeknek az édesapjával, vagy édesanyjával, egy kapcsolat. Nem az, hogy pont mit kértem és mit kaptam, viszont nyilván, ugye, tehát Máté 7-ben is elmondja Jézus az atyáról, hogy ő sokkal jobban szeret minket, mint a földi szüleink, és ha a földi szüleink tudnak velünk jót tenni, mennyivel inkább tud Isten jót tenni, ez nem kérdés, tehát nem kérdés, hogy ő jót ad, de itt van az, hogy ő vágyik arra, hogy vele legyünk. És ez az ima. Nem a falnak beszélünk, amikor imádkozunk, ugye nem a plafonnak, hanem a láthatatlan, de nagyon is valós és létező Istennek, akinek ez az vágya. Úgy értem, aki ezért teremtett minket, csak a bűn, ugye ez Ádámtól eredendően elszakította ezt a kapcsolatot vele, megszakadt ez a látható közösség, és ez az örök dicsőségben, amiről ott a 16. vers, vagy 17. beszélt, ott ez helyre fog állni. Ott újra meglátjuk őt, ott újra színről színre fogjuk látni. De most meghalnánk, ha látnánk. Értem, ő olyan tökéletes, hogy egy ember nem állhat előtte, akiben csak egy hangyányi bűn is van. Aki egy hangyányi lázadásban él. Vagy egy rossz döntés már hozott az életében. Vagy úgy született, hogy bűnös. Úgyhogy ez diszkvalifikált mindenkit. De ő eldöntötte, hogy nyit egy kaput, nyit egy utat, ugye? És János evangéliumából tudjuk, 14. fejezet 6. versből, hogy ez Jézus Krisztus, aki által visszatalálhatunk ebbe a láthatatlan valóságba, amely nem sokára látható lesz. Úgy értem, hogy a Biblia azt mondja, hogy hol köszönöm, 2 Timóteus 3-ban is, Jelenések 20-ban is, hogy ez a föld, ez el fog múlni. Az elemek recsegővel ropogva összeomlanak, elmúlnak, és nem marad semmi a látható valóságból. Nem marad semmi. És ez nagyon valós. Úgy értem, most már így, hogy mondják ezt, kvantumfizika szintjén is kezdjük érteni, hogy itt mit akar írni a Biblia, hogy az elemek, úgy értem, ahogy felépül a világ, és ugye, hogy rájöttek, hogy az egész csak hanghullám, vagyis hát ilyen rezgésekből áll, amik amiket mi csak úgy hívunk keresztények, hogy Isten szava, ami fenntartja a valóságot. És hogy ezt tudományosan már ideig eljutottak, hogy ezt bebizonyítsák. És ha Isten azt mondja, hogy oké, ezt a valóságot nem tartom fent többé, nem lesznek házak, nem lesznek fák, nem lesz föld, nem lesz víz, nem lesz levegő, nem lesz semmi, akkor nem lesz. Akkor egy pillanat alatt ő ezt elintézi, mert egy rövid, ő 6 nap alatt megteremtette, de megteremthette volna ugye egy pillanat alatt is. Nyilván azzal is célja volt, hogy miért 6 nap alatt teremtette. De ez elmúlik, úgy értem, ez ilyen, nem is gondoljuk. Ugye az ember úgy éli a mindennapit, vagy úgy általában úgy éli, hogy erről tudomást se vesz, és nincs is ott így a mindennapjaiban, hogy ez ennek egyszer vége lesz, úgy értem, nem csak az életemnek, de ennek az egész mindenségnek, úgy értem, mit hagyok a gyerekeimre, az ő gyerekeire, az egy dolog, vége lesz mindennek. A legnagyobb érték az, ami láthatatlan. És ennek megvan a szerepe, ezt, most nem kell így kiegyensúlyozom talán, mert tudjuk, és erről beszélünk, hogy nem vonulunk kolostorba, meg mit tudom én, nem csinálunk ilyen hülyeségeket, hanem éljük a mindennapi életet, de azzal a tudattal, azzal a szemléletmóddal, és hogy mondom, egy belső látással, hogy van egy örökkévaló, van egy láthatatlan valóság, ami nagyon valódi, amire vágyok, tudod, ami itt van bennem, ami belém van írva, és nem tudok mit csinálni, csak ez elégít meg. És ez hamarosan nagyon nyilvánvaló lesz. Most hitáltal látható, ugye? Zsidók 11. Egy hihetetlen, tudod, álmulatos, milyen igazságok vannak ott néhány mondatban. Tudod, hogy ugye definálja először, hogy mi a hit, és aztán mondja, hogy a 6. versben, ami nagyon kapcsolódik ide, felolvasom szó szerint, mert fontos, hogy ugye, mert hit nélkül nem lehet Isten tetszését elnyerni, sőt, Isten, aki Istenhez közeledni akar, annak hinnie kell abban, hogy Isten létezik, sőt, abban is, hogy megjutalmazza azokat, akik keresik őt. 11.6, Zsidók 11.6. Wow, úgy értem. Ezt a... hogy Isten lét... hinnie kell abban, hogy Isten létezik. Azaz Isten nem az ember szüleménye, nem a... nem is tudom, mit mondanak az ilyen filozófusok, meg pszichológusok, hogy ez csak a társadalom szüleménye arra, hogy megmagyarázzuk a megmagyarázhatatlan dolgokat. Nem, nyilván nem. Isten létezik, és aki őhozzá akar közeledni, ennyi, csak hinnie kell, hogy létezik. Nem kell fél lábon ugrálnia, nem kell vagyonokat összegyűjtenie ahhoz, hogy mehessen, nem kell csuhát öltenie, ugye Sanyinak a kedvenc képe, nem kell, nem is tudom, miket egyéb ilyen fura dolgokat csinálni, hanem hinnie kell, hogy Isten létezik, hogy a láthatatlan valóság és létezik. És ennek vannak megnyilvánulásai, és ugye logikus következtetéssel, logikus gondolkodással el tudunk jutni oda, hogy erre rájövünk. És ugye van Istennek az elsőleges kijelentése, ami beszél erről, a természet, a teremtett világ, és van a specifikus kijelentése, a Biblia, ami beszél erről, ami még pontosabban elmondja nekünk ezeket. És utána tudunk járni, végig tudjuk gondolni, kaptunk agyat, ugye Isten azt mondja, hogy imádj engem teljes szívedből, elmédből, tehát hogy lelkedből, tehát elmédből, tehát ott van, hogy gondolkodjunk is, és meg tudjuk ismerni ezt a láthatatlant. És ez nem olyan, hogy hát ezt csak a papok tudják, vagy csak a pápa, vagy ilyen, mit, vagy más, jövendőmondó tudja, tudod, ott a varázsgömb fölött nekem megmutatja ezt a láthatatlan valóságot. Nem, ezt mi személyesen mehetünk Istenhez, ez a kiváltságunk. Ezért mondja a Biblia, hogy papok vagyunk, és akkor nem egy ilyen nagy reverendát, vagy apácaruhát, vagy nem tudom, mit kell elképzelni, hanem ez azt jelenti, hogy mi mehetünk közvetlenül Istenhez. Ennyi. lehetünk. Ez a mi kiváltságunk, és az Jézus Krisztus miatt van. És Isten erre vágyik, ez mindene, hogy mi jöjjünk ő hozzá. És még egy vers, ami valamilyen módon kapcsolódik, így a szívemben van, Efézus 2, 10, 10. vers, ami már egy mindebből fakad, vagy mindennek a következménye, amiről eddig beszéltünk. Jó? Azt mondja, hogy hiszen minket Isten a saját kezével alkotott. Wow, már ez is tudod, elmondja. Honnan van az ember, nem kell filozofálgatni, nem kell a galaxisokat kutatni, nem kell, mit tudom én, evolúciós elméleteket gyártani, amik nagy ilyen ugrásokkal, meg hipotézisekkel, hanem azt mondja, Isten minket a saját kezével alkotott. Pont. És egy Mózes egyben és kettőben ugyanez le van írva. Arra teremtett bennünket a Krisztus Jézusban, hogy jó dolgokat vigyünk véghez. Ezeket a dolgokat Isten már előre elkészítette, hogy ez legyen az életútja számunkra. Vagy hogy ebben járjunk, Károli szerint. És itt van egy szó, ez a, aki még a saját kezével alkotottna, hogy mi Isten alkotásai vagyunk. És ez a görögben azt jelenti, az a szó, hogy remek mű. Így hív minket Isten, remek mű. Van egy művész, képzelj el, egy alkotóművészt, vagy akár tudod, Michelangelo-t, vagy nem is tudom, bármilyen nagy művészt, és van egy remek műve. Van egy olyan, amire azt mondja, hogy ez életem nagy műve. Ezen sokat dolgoztam, ezen sokat gondolkodtam, ez sikerült a legjobban. Na Isten így hív minket. Ezek vagyunk mi. Az ő remek művei, az ő kedvencei. És gondoljunk így magunkra. Nem ilyen megtűrt kutyák vagyunk, vagy megtűrt fattyak, ugye mostoha gyerekek, hanem az ő alkotásai, akik az ő legremekebb művei, akiket ő készített. És ugye azt nem mondja, hogy mire készített? Arra, hogy Jézus Krisztusban, hogy jó dolgokat vigyünk véghez. És ugye ez visszakanyolódik oda, hogy van bennünk egy új ember, amit megteremtett azután is, mondjuk így, hogy felébresztett, oké? Most nem részletezem, hogy ez miért így mondja. Van bennünk a szellem, ami eddig úgymond aludt, és abban a pillanatban, amikor valaki rájött, hogy Jézus Krisztus a megváltó, és igen mondott neki, akkor felébredt ez a szellem. Az új teremtés bennünk. És ebben vigyünk véghez jó dolgokat. Erre vagyunk teremtve. Egy céllal vagyunk teremtve. Ez csak annyi, hogy ezt a célt pedig Isten határozta meg. És ugye van ez a példa, amikor egy ember úgy éli az életét, hogy folyamatosan tönkreteszi, mondjuk így önpusztító módon él, az egy ilyen példával ugye az, amikor kihoznak az autószalomból egy mit tudom én, mondjuk egy Ferrarit, ami le van ültetve, egy bizonyos körülmények között lehet használni, és ugye aztán belehajtanak vele a szántásba, és utána kötik az ekét. És a legtöbben, akik nem értik, hogy az embernek mire lett teremtve, azok kb. Így élnek. És csodálkoznak, hogy nem megy. Tehát forog a kerék, ne, se előre, se hátra. Csak tekerek ezerrel, és nem történik semmi. Vagy elfáradok, vagy előre mentünk egy 10 centit. Wow! Szuper! Nem, Nem, és ott van mondjuk 100 méterre, ott van a Nürburgring, ugye egy ilyen autópálya, vagy nem ott, hogy autóversenypálya, és tudod, ott 300-zal lehetne menni, és az autó élvezni. Tudom, aki láthatok közelről Ferrari-t, az ilyen lassabb tempón egy hörög, meg durrog, meg mit tudom, ilyen nagyon úgy viselkedik, mint egy ilyen, tényleg, mint egy ló, amik így egy ilyen ménes, egy vad ménes, aki ki akar törni. Látszik, hogy nem, de az elemében akkor van, amikor fel tud gyorsulni. És oké, Isten meghatározott nekünk ilyen célt, és ez először onnan indul, hogy legyünk kapcsolatban vele. Oké? Azok a szükségeink, amelyik arra vágynak, hogy egy változhatatlan, örök szeretettel legyünk szeretve, be legyen töltve. Amíg ez nincs betöltve, ugye ez így működik, és erről is tanultunk már, hallottuk, és gondolkodtunk róla, biztos vagyok benne. Amíg nincs betöltve ez a mély szükségünk, addig minden más csak gyakorlatilag hiába valóság, és egy ilyen olcsó helyettesítése az igazi életnek. És amikor rátalálok erre, hogy mi van Jézus Krisztusban, és hogy Isten miket tartogatott nekem, és amikor elkezdek ezen az úton járni, ugye, ahogy itt mondja, hogy ez egy út, ugye itt volt egy kapu, ha ez egy út, akkor volt egy kapu. Ugye János 10-ben beszél erről, hogy ez Jézus Krisztus, és János 14-ben is. Aztán, hogy Jézus Krisztus maga az út, és János 10-ben, hogy én vagyok az ajtó, mondja Jézus. Rajtam keresztül mehetsz be erre az útra. Rajtam keresztül tudod teljességében élni ezt az életet. Rajtam keresztül lesznek betöltve a legmélyebb szükségeid, ezt mondja Jézus Krisztus. Be kell menned a kapun. Ha még nem mentél, akkor keresd, és tedd fel a kérdéseid, és ott van, meg fogod találni. És Isten előre elkészítette nekünk ezeket. Úgy értem, ő gondolt rá. Isten mindent lát. És ez megint egy kicsit kemény téma, hogy van az, hogy Isten látja előre a dolgokat, és nekem mégis szabad akaratom van. Isten lát minden lehetőséget, Isten látja előre a te döntéseidet, de ő nagyon tiszteli a szabad akaratot, soha nem lépi át és nem manipulál. A szeretete miatt ez lehetetlen. És ha azt gondoljuk, hogy ő mégis manipulál, az csak azért van, mert magunkból indulunk ki. Mert én, ha meg akarok szerezni valamit, és ez nem megy könnyen, akkor elkezdek manipulálni a körülményeket, vagy kinek kell kis pénzt adni, kinek kell, tudod, kedvesnek mutatnom magam, kinek kell ezt, vagy azt csinálnom. Nem. Ugye 1 Korintus 13, ugye a szeretet az nem kérkedik, nem keresi a maga hasznát, nem gondol gonoszt, nem mondhat neki, nem manipulál. És ugye a szeretet, ugye az isteni szeretet, az agapé, tehát Isten maga, az Istenről szól, hogy Isten nem ilyen. És ő ezt, amit készített, szeretetben készítette, ami azt jelenti, hogy a javamra a legjobbat akarja. És ez tényleg még egyszerűen, mint ott van egy versenyautó, és ott van egy tök jó versenypálya, és ott van mellette a szántás, ugye nem messze. És hova hajtom az autót, mibe megyek bele. El van készítve az autópálya, autó versenypálya, vadonatúj, zsír aszfalt, és úgy értem zsír új, és hibátlan, nincs rajta egy kis bukkanó se, nem úgy, mint ugye itt, akár csak pár méter itt az utcákon, hanem tökéletes. Arra lett teremtve, hogy egy autó minél tökéletesebben tudja azt befutni. És Isten így előre elkészített nekünk dolgokat, amiben járunk el. Isten tudta, hogy mi itt össze fogunk gyűlni, péntek reggelenként össze fogunk, mondjuk így találkozni fogunk. És minket elkészített egymásnak. Mi mindannyian ajándékok vagyunk egymásnak. És én nagyon hálás vagyok mindannyiótokért, és tudom, hogy ti is hálásak vagytok, és hálásak vagyunk a Sanyiért, de hogy igen, értem is, de igen, de ezt Isten látta előre, és ő elkészítette. Oké, és utolsó gondolatként, hogy ebből mi fakad, hogy szerintem, ha ezt tudod, ha tisztában vagy ezekkel, akkor az aggódás az ilyen összezsugorodik, és el is tűnhet, nem? Amikor tudod, hogy Isten elkészítette neked a legjobbat, még akkor is, ha lehet, hogy a legkeményebb helyzeten mész át, betegség, vagy családi problémák, vagy tragédiák, vagy bármi, hát tudd, hogy Isten elkészítette neked a legjobbat. És amin keresztül mész, lehet, hogy a te rossz döntéseid is benne vannak, általában igen, de Isten mindig a jóra akar ezt így kanyarítani, mindig a jóra próbálja használni. Egy példa, mikor pár hete beszélgettünk így a Sanyival, meg a Dúló Atival, és én mondtam, hogy nekem Isten úgy hívta fel a figyelmem a Bibliára, hogy olvastam egy ilyen New Age-es könyvet, egy ilyen pozitív gondolkodás könyvet, és egy csomó Biblia idézet volt benne, és a Bibliát azért így mondta, hogy hát arról elmondta, hogy milyen tök jó könyv, és milyen sok minden van benne. És egyébként pedig egy teljesen ilyen fura az ember Isten, és őt alkotja meg a valóságát témájú könyv volt. És oké, Norman Vincent Peale-nek a pozitív gondolkodás hatalma. És aztán így mondta a Sanyi, engem is ez vezetett a Bibliához. És megszólalt Dúlat, engem is ez vezetett a Bibliához. Wow! Isten tudja használni ezeket. Ezek nem jó dolgok, hogy egyáltalán félrevezetnek embereket. Mégis. Viszont én széttéptem, utána megtértem. Tényleg, nem tudom, valamiért így haragudtam rá. Amúgy. Mert a konklúziója az nagyon gáz, tehát. De lehet, hogy mások is pont így jöttetek, vagy más hasonló fura módokon. Mert hogy ez egy ilyen világ, de hogy éppen ez nem kell, nincs okunk aggodalomra. Isten tudja, mit csinál. Úgy értem, te hozol egy pici jó döntést, és Isten meg ezerszerezi azt. Úgy értem, ő hozzárakja az ő erejét, és tudod így... nem tudom. Tehát olyan, mintha tudod, én benyomom az önindítót, és Isten pedig bekapcsolja az üzemanyag ellátó rendszert, beindítja a motort, és tudod, felbőg a motor, és bekapcsoljuk a sebességbe az autót, és megy. Én csak megnyomtam a gombot. Isten. És ugyanígy van nem csak a megtérésnél, hanem a mindennapjainkban is, hogy ott van előttünk egy lehetetlen helyzet, és döntenem kell. És lehet, hogy egész nyilvánvaló, hogy most hitben lépek, tehát ez nem azt jelenti, hogy becsukom a szemem és ugrok a semmibe, hanem nézek a láthatatlanra, azok alapján cselekszek, amit felől meg vagyok győződve a Biblia alapján, ez a hit, ez a meggyőződés. Egy ilyen döntést kell hoznom, és nem könnyű, de ha meghozom, akkor azt tapasztalom, hogy tök más, sokkal jobb lesz utána, mint amire számítottam, mert sokszor már én előre így elképzelem, ugye én is megtervezem az én saját kis életemet, és a sokszor ilyen torz, tudod, ilyen hamis kép, és nem, ilyen torzított, mint vannak ilyen tükrök, amik itt torzítanak, és olyan fura az egész. De amikor merek hozni egy ilyen lépést, merek meglépni egy ilyen lépést, merek hozni egy ilyen döntést hitben, a meggyőződésemre alapozva, akkor Isten ott van mögöttem és mellettem, és tudhatom, hogy ő már ott van a jövőben is, ugye? És nem kell aggódnom, mert ő elmondta itt, hogy ő már ezt elkészítette nekem, és arról is gondoskodott, ha másképp döntenék, mert nem akar manipulálni, és tudja, de arra is van terve. És álmulatos, hogy Isten mennyire odafigyelte erre. Hihetetlen. De végig gondolni, tudod, 6 milliárd ember minden döntését, minden lehetséges következményével együtt, az kemény. Ki tudná ezt? És ugye itt bukik meg ez a teremtsük meg a saját valóságunkat, mert általában a saját valóságon megteremtése az erre a világra korlátozódik, amit egyébként Isten teremtett, én csak mondjuk így kölcsön veszek dolgokat innen. Egyébként tényleg a világ, mint megnéztem így a Business Week nevű újságban, nem a Forbes-ban volt, hogy a világ leggazdagabb emberei, akik nem tőzsdéből lettek gazdagok. És tudjátok, miből lettek gazdagok? Nyersanyagból. Acél, olaj, földgáz, stb. Indiai, orosz üzletemberek. Honnan lettek gazdagok? Úgy értem, ami ott van a földben. Úgy értem, persze, nyilván tettek is érte, nem akarom lebecsülni őket, de hogy ezt Isten alkotta, ezt az egészet, és Isten ugyanígy tudja azt is, hogy hogy az embereknek mi a legjobb, és elkészítette nekik. És sokszor ez persze egy hihetetlen, de ehhez kell a hit, úgy értem, amit már tudok Istenről, abból le tudom vonni azt a következtetést, hogy ő szeret, és ha szeret, és ugye azt is le tudom vonni, hogy ez, amit itt le van írva, a szó szerint igaz, akkor ez alapján élhetek, és ez alapján hozhatom meg a döntéseimet. És akkor tényleg így a félelmeim, az aggodalmaim csak ilyen halvány árnyékok lesznek, és aztán el is tűnhetnek. És aztán persze újra felbukkanhatnak, de minél gyakrabban nézek úgymond erre a láthatatlan valóságra, ezeknek a tényeire, és ezeknek a következményeire, amivel ez jár az én életemre, annál inkább nem leszek megbékjózva, nem leszek lekötözve a félelmeim által, hanem élhetek egy szabad életet. És valahol itt van, nem? Ez a szabad élet. De ez mind onnan indul, hogy van egy láthatatlan valóság, amiről tudnom kell, és amiben ott van egy láthatatlan Isten, aki úgy döntött, hogy rajtunk keresztül válik láthatóvá az embereknek. És ugye mindannyian, akik hívők vagyunk, azt hiszem, ez 2 Korintus 3-ban tanítja a Biblia, mi Isten lelepleződései vagyunk. Isten mi magunk, de Isten szándéka, akarata, terve, gondolata rajtunk keresztül tud lelepleződni. És Isten így akarta, így csinálja, mert addig, amíg egy ember bűnös, nem láthatja Istent, addig nem lehet vele kapcsolatban, és hogy most Isten megjelenne, véletem itt teljes személyében, teljes dicsőségében, akkor mindenki, akiben nincs benne Jézus Krisztus, és az ő szellem, a Szent Szellem, az meghalna abban a pillanatban, de Isten azt szeretné, ha minél többen választanák őt, mielőtt még ez a pillanat eljönne. Ugye, és ez a pillanat egyébként el fog jönni a nagy nyomorúság végén, addig van esély, és aztán megint lesz egy másik rendszer, az 1000 éves királyság, ott egy picit máshogy lesznek dolgok, de most úgynevezett ebben az időszakban ez van. Isten minket használ. És nem arra, hogy legyilkoljuk az embereket a törvénnyel, a törvénykezéssel, és tudod, így kell élned, mert tudod, csak úgy, mert így lehetsz elfogadható Isten előtt, hanem a szeretet üzenetével, ugye? Hogy Isten úgy szerette a világot, hogy ő önmagát adta, az egyszülött fiát. Ő önmagát feláldozta, hogy nekünk életünk lehessen, és bárkinek, aki benne hisz. Ja, úgyhogy imádkozzunk még, jó? És akkor fejezzük be. Drága mennyei atyánk, és köszönjük neked, hogy te lelepleszted magad számunkra, hogy kezdettől fogva te gondoskodtál mindenről, hogy te gondoskodtál arról, hogy a természetet nézve rájöhessünk, hogy van egy természet feletti intelligencia, egy hatalom, egy tervező, és aztán láttad a pontos kijelentésed, a Bibliát. Köszönjük, hogy Jézus Krisztus eljött, és itt volt a Földön, és megismerhettük általa az igazságot, és köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy az ő feltámadása valódi, nem egy kitaláció, nem egy mese, hanem a szemtanúk és történelmi bizonyítékok által alátámasztott tény. És köszönjük, hogy hihetünk, hogy bízhatunk, és hogy tudatában lehetünk ennek a láthatatlan valóságnak. És Uram, köszönjük, hogy Te annyira szeretsz, hogy jobban nem is tudnál szeretni minket. Nem tudunk érte tenni semmit, nem tudunk jobbá lenni azáltal, hogy előtted, hogy valamit teszünk, mi csak az, amit szeretné, hogy elfogadjuk a szeretetedet. Elfogadjuk az áldozatodat először is, amit értünk hoztál, hogy kifizetted a bűneinket, és aztán elfogadtad, amit te elkészítettél már előre nekünk, hogy ebben járjunk. Szabad akaratunkból, szabad döntésünkből választhatjuk a legjobbat, és adj bölcsességet, hogy ezt felismerjük, adj, hogy ezt a szabadságot megtapasztaljuk, Uram. És köszönjük, és hogyha valaki még nem ismeri Jézus Krisztust, és itt van, vagy hallgatja a felvételt, azért csak imádkozunk, hogy ha így vagy, és ezek alapján, hogy szeretnéd megismerni őt, szeretnéd elfogadni ezt, amit értetted, akkor csak ezt mond neki, hogy köszönöm, hogy elfogadsz, Istenem, köszönöm, hogy megváltottál a bűneimből, hogy kifizetted az árait, hogy az én adósságomat kifizetted teljesen, és hiszem, hogy te vagy a mindenható Isten, hiszem, hogy te vagy az én Istenem, az én Teremtőm, és hogy örök életem van, hogyha hiszek ebben, és elfogadlak, mint Uramat, mint megváltómat. És hogyha ezt elhitted és elfogadtad, akkor örök életed van. Úgyhogy köszönjük, Urunk, és tényleg áld meg mindannyiunkat, vigyázz ránk a mai napon, és csak szólj hozzánk, vezess mindabban a jóban, mindenben az igazságban, aki te vagy, és amit te készítettél nekünk tényleg. Te drága szent nevedben imádkoztunk, Jézus. Amen. Amen. Jó, köszönöm, és vége, de még ha van kérdés, vagy gondolat, akkor nyugodtan. Akinek pedig mennie kell, menjen nyugodtan, persze.
Hogy olvastuk ezt, hogy hit nélkül pedig senki sem lehet kedves az Isten előtt, mert aki Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. És hogy ebbe belegondoltatok már, hogy ha például elveszted a tolladat, akkor, hogy elindulj megkeresni a tolladat, először is hinned kell, hogy létezik az a toll, tehát, hogy tudnod kell, hogy az létezik, már ami nem tudod megtalálni, ugye. Viszont a második nagy dolog az, hogy azt is hiszi, hogy megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Tehát akkor indulsz megkeresni a tolladat, hogyha abból valami előnyöd származik, vagy valami jó dolog származik. Így Istent is csak azok kezdik el keresni, akik tudják róla, hogy ő majd megjutalmazza őket. Akik tudják, hogy Isten szereti őket, hogy érdemes megtalálni Istent. Úgyhogy ha még te nem keresed Istent, lehet, hogy még nem ismered őt. Ezért olvasd a Bibliát, és megismerheted az ő személyét, hogy ő mennyire szeret téged. Vagy olvasd ezt a könyvet, Viskót, egy regényt, ha egy regényre vágysz, és megismerheted őt, és utána már vágyni fogsz rá, hogy találkozz vele. És itt tovább olvastam azt, amit a Gyuri is olvasott, ez a 2 Korintus 4-nek a végét, hogy mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Szóval itt a következő részben pedig figyeljétek meg, hogy itt a sátor és a ház, az otthon, ez a mi testünket jelenti, a fizikai testünket, majd később a mi új testet fogunk kapni. Tudjuk, hogy pedig ha a földi sátrunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Azért sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felölteni rá mennyből való hajlékunkat. Ha ugyan nem bizonyunk felöltözve is mezítteleneknek. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, megterhelten sóhajtozunk, minthogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyerje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, zálogul adta nekünk az ő szellemét. Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg testben lakunk, távol lakunk az Úrtól, mert hitben járunk, nem látásban. De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz. És itt arról is beszél, hogy lesznek olyanok közülünk, akik nem fogunk meghalni, hanem elragadtatunk. Ugye itt erről beszél, hogy nem akarjuk levetni ezt a testünket, nem akarunk meghalni, hanem rögtön inkább erre fölvenni még az új mennyei testünket. Tehát lesznek ilyenek is. És hát itt olvassuk, hogy ugye addig is, amíg ez megtörténik, addig hitben járunk, nem látásban. És erről beszélt a Gyuri, hogy addig pedig lássátok meg azt, hogy hát a valóságot, Istent, és azt, ami majd ránk vár. És ne csak azt szerint éljetek, amit itt ezzel a két szemetekkel láttok. Ja, még az jutott eszembe, hogy a szó volt erről, hogy Isten él, és hogy Jézus jön. És nem az számít, hogy hogy néz ki, hanem hogy ki ő. Van egy evangélista, akit úgy hívnak, hogy Jesse Duplantis, és ő járt a Mennyországban. És van róla egy videóm, kölcsön tudom adni, és beszámol arról, hogy ő miket látott, és kikkel találkozott, és hogy milyen Jézus például. De ő is ezt mondta, hogy nem azt mondta neki Jézus, hogy persze leírhatod most, hogy nézek ki, de nem ez a fontos, hanem az, amit mondok. És azt mondom, hogy mondd meg az enyéimnek, hogy jövök. És akkor mondta rá, hogy de hát Uram, ezt ők tudják. És mondta Jézus, hogy nem tudják. Mondd meg, hogy tényleg jövök, és hamar jön. És még nagyon sok érdekes dolgot mesélt így a mennyről. És tehát én nem találtam benne semmit, ami ellent mondott volna a Bibliának, úgyhogy bátran tudom ajánlani nektek. És szó volt, beszélt a gyerekekről is. És szeretné Isten, hogyha tudnánk, hogy tényleg a kisgyerekek, akik meghalnak, vagy az abortuszok, van, akik meghalnak, azok visszakerülnek Istenhez. Isten nem akar senkit, hogy elvesszen. És rengeteg ilyen ember van. Például tegnap néztem, van egy ilyen weblap, ami valószínűleg valami worldometer.com, ahol ilyen, így mennek a számlálók, bizonyos statisztikák alapján, ugye, hogy hány ember hal meg egy nap, hány születik, mennyi autót vesznek egy nap, és akkor ott mutatják a számlálókat így érdekesen, hogy ebben, a mai napon hány ember halt meg, és így számol fölfele, hány ember született ma, meg ebben az évben. És tök érdekes, hogy van egy olyan szekció, hogy a halálozás, vagy a egészségügy, és akkor, hogy ma elkövetett abortuszok száma, és így tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik, így megy fölfele, és háromszor gyorsabb, mint akik meghalnak betegségekben, meg mindenféle egyéb dologban. Szóval hihetetlen, hogy mi folyik ebben a világban. Igen. Tehát ez nem egy ilyen keresztény weblap, ez a pusztán statisztikákat mutatja, teljesen világi statisztikák alapján.
Még egy, az, még itt szó volt arról, hogy, hogy az ember az a születésétől kezdve bűnös, és erre, ennek megértésére csak hátha segít az, hogy ez a példa, ami persze minden példa nem tökéletes, de, de talán segít megérteni, hogy ez olyan, mint a tartozás, hogy hogyha neked tartoznak, mondjuk 1 millió forinttal, akkor mi történik akkor, ha az az ember meghal? Akkor mi lesz a te pénzeddel? Akkor elfelejtődik? Nem, hanem olyankor az ugye a jog szerint, törvény szerint az van, hogy annak az embernek az utódai, vagy örökösei, vagy ha nincs akkor a családja, megörökli ezt az adósságot. És nekik kell majd visszafizetni neked a te pénzedet. És ez egy kicsit hasonló, mert ahhoz, amikor Ádám és Éva bűnt követtek el, ugye ettek a jó és rossz tudásának fájáról, így bűnösökké lettek, lett egy végtelen nagy adósságuk Isten felé. Na most azt, hogy ők meghaltak, ettől még ez az adósság ott van, és ezért van az, hogy az ő utódaik, azok mind ugyanebben az adósságban élnek, ugyanebben a bűnös voltuk. Tehát, hogy mondjam, az emberiség bukott el, nem Ádám és Éva, az emberiség. Na most az összes utódai, az mind az emberiséghez tartozik, így mi is, mindenki tőle származunk, és ezért mi is bűnösök vagyunk. Tehát így talán könnyű megérteni azt, hogy miért születsz már eleve adósnak, vagy bűnösnek. A másik kérdés meg az, hogy mi az, hogy bűnös, meg mi az, hogy jó és rossz. Mert ugye sokszor mondják emberek, hogy hát mi az, hogy jó, ugye, ami lehet, hogy ami nekem jó, az neked rossz, és akkor ki mondja ezt meg? És itt igazából a jó és rossz alatt azt értjük, hogy én úgy gondolom, hogy ez a fogalom, hogy jó és rossz, ez tényleg egy ilyen relatív dolog, viszont hogyha azt mondjuk Istenre, hogy ő jó, és amilyen ő, azok a jó dolgok, akkor megérthetjük, hogy miről beszél. Mert akkor mondhatnánk ezt is, hogy Isten szerint való dolgok, tehát hogy Isten milyen, és vannak olyan dolgok, aminek nem olyanok, mint Isten. És ezt szoktuk mi, hát itt a keresztény szakzsargonban gonosznak hívni, tehát ami nem Isten szerint való, ami nem olyan, mint Isten, az gonosznak hívjuk. De hívhatjuk úgy is, hogy a jó dolog az, amit Isten jónak tart, és minden más az pedig rossz. És az, hogy Ádám és Éva evett a jó és rossz tudásának a fájáról, ez egy rossz dolog volt, azért, mert innentől kezdve képes az ember arra, hogy ítélkezzen dolgok felett, a saját kútfejéből azt mondja, hogy szerintem ez jó, szerintem ez rossz. És ezzel az a gáz, hogy ha Isten mást mond, már pedig ez mondjuk fehér, ez a szín, akkor az fehér. És ha te azt mondod rá, hát szerintem ez piros, meg kupikék, akkor ütközik a véleményünk, akkor nem tudunk közösen beszélgetni dolgokról. Mert Isten azt mondja, hogy ez így van, és ha te meg más mondasz róla, akkor nincsen egységetek. És ez az egész, ez erről szól, hogy az egységről. És az a helyzet, hogy az emberiség, az ember az elszakadt Istentől, eljött Istentől. Tehát ez a jó és rossz tudásának a fája, az, hogy az ember maga dönti el, hogy mi a jó és mi a rossz, az egy olyan világhoz vezet, mint amiben most élünk. Hogy mindenki azt csinál, amit akar, azt, amit jónak lát, és lássátok meg, hogy milyen világ lesz az eredménye. És csak kívánom, hogy minél több ember meglássa azt, hogy Istennek van igaza, és az lesz mindenkinek a legjobb, amit Isten jónak tart. Viszont ehhez be kell látnunk, és vissza kell térnünk ő hozzá. És ez egy döntésen múlik, hogy visszafordulunk-e Istenhez.